Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amit el az alkalomra választottam, és megírva találjuk. Pál apostol második korintusi levelében a 9. fejezet 6. versétől a következőképpen. Azt pedig tudjuk, hogy aki szűken vet, szűken is arat. És aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amen. Ez Isten igéje. Krisztusban szeretett drága testvérek, mai nap kettős vonatkozása, ahogy már ezt jeleztük, egyrészt az aradi vértanúknak az emléknapja, másrészt pedig az aratási háladás ünnepe. Az egyik egy szomorú tragédiának az emlékezete évről évre felidézve, a másik pedig egy örömteli háladás ugyancsak évről évre, és ezek az alkalmak nagyjából mindig egybe szoktak esni. De hogyan függ össze ez a kettő? Nos, azt hiszem, hogy már a két szónak a csengése is kicsit egybe cseng, ugye, arad és aratás. Ugyanakkor mind a kettőben fontos szerepe van az emlékezésnek. Őrizzük-e, vagy felejtjük azok emlékét, akik a múltban, a mi jelenünkért áldozták az életüket. Az évről évre való felidézése ennek az emléknek éppen ezt a feledékenységet akarja újra és újra megtörni, és az emlékezetet megőrizni, megtartani. És ezen a napon, ugyanakkor, ha az oltára tekintünk, és ott most egy kosár, gyönyörű szöllő jelzi azt, hogy mennyi minden jóval ajándékoz meg bennünket Isten. Igen, a nagy aszályos nyár után sok lehet a panasz bennünk, de azért azt elmondják az illetékesek, hogy a mi megélhetésünket nem kell félteni. Talán kevesebb jut majd exportra, de amire szükségünk van, Isten az idén is megadta. Emlékezünk-e hálával Isten gondoskodó szeretetére, miközben élvezzük a tőle kapott javakat. Tehát ez köti össze a két jelenséget, a két alkalmat. Mindkettőben fontos szerepe van az emlékezésnek. De ugyanakkor mind a kettő az élethez való viszonyulásunkat tükrözi. Tehát mint egy tükör visszajelzi azt, hogy kik is vagyunk mi az aradiak utódaiként és a mi mai kor embereiként. Mi következik a jövőre nézve az ilyen múltbeli, nemzeti, történeti tragédiákból? Tanulunk-e ezekből a tragédiákból? Mohács, Arad, Trianon és a többi. Mi következik ugyanakkor Isten ajándékainak a élvezéséből, az elfogadásából? Továbbadók vagyunk, vagy lefolyástalan tó az életünk, amelyik csak befogadja az áldásokat, de nincs túl csorduló szeretet, ami ennek ebből következne. Most, kedves testvéreim, három pillére van a mai ige hirdetésnek is. Az első tehát ez, hogy hogyan éljük meg a tragikus időket. A második az lesz, hogy hogyan éljük meg a jólét idejét, amiben ma élünk. És a harmadik, hogyan éljük meg Isten aratását. Akkor, kedves testvéreim, hogyan éljük meg a tragikus időket? Aradon aratott a halál. De a mártírok vére magvetés volt. Ahogy ezt már az első keresztjének is hitték, vallották, miközben életüket áldozták keresztjén hitükért, hogy az nem hiába való, hogy annak kell, hogy legyen termése, gyümölcse. Ahogyan a régi zsoltárok is megénekelték ezt, ahogy a kérgeskező paraszt emberek is talán, amikor megálltak a szántóföld szélén, érezték lehajtva, levéve a kalapjukat, lehajtva a fejüket, imádságra kulcsolva a kezüket, sírva vetjük a magot, termést nem remélve, de mégis eljön talán az idő, amikor tele lesz a magtár Isten áldásával. Az aradi vértanúk keresztény hitük alapján vállalták és élték meg a mártír halált. Ez tükröződik utolsó mondataikból. Kedves testvérek, egy lapon mindenki kézbe veheti ott a padján ezt a 13 csodálatos mondatot. Csak néhányat idézek, vigyük magunkkal és tartjuk az emlékezetünkben. Mert nem sok olyan nemzet van, és nem valamiféle soviniszta gőg mondatja ezt velünk, de becsüljük meg azokat az értékeinket, amiket nem csak materiális javakban, talán sokkal inkább személyekben és szellemi javakban örököltünk, kaptunk. Csodálatos mondatok, csak néhányat idézek, és majd otthon mindenki olvassa végig. Az első talán egy kicsit megdöbbentő lesz, milyen különös, mondja Knézis Károly, hogy Hajnaú bíró is keresztjén, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Nem fröcsögés, nem valami gyűlölködés, hanem nagyon szomorú, nagyon mélyről jövő kérdés. Hogy lehet ez? Vagy Láner György, Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Az életét kellett odaadnia ennek a csodálatos embernek, és mégis tudja, hogy hol a helye az áldozatvállalásban. Lázár Vilmos, ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, a bitófák tövében kell forradalmárra, reformátorrá érni a magyar lelkeknek. Vécsei Károly, Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángol. De bármelyiket idézhettem volna. Kedves testvérek, ezek a mondatok ma is magként hullhatnak a szívbe, a szívünkbe, és ha a szívünk jó föld, akkor ki fog csírázni. Akkor van jövője ennek a nemzetnek, akkor van jövője a mi családunknak, egy keresztelés is nagyon jól szemlélteti ezt, gyermekvállalás, valami ugyanilyen áldozatvállalás, hallottuk is az ige hirdetésben. Nos, kedves testvéreim, ezek valahogy úgy összecsengenek, valahogy egy igazi képpé állhatnak össze bennünk. Isten magvetését a gonosz megvetése kíséri, gondolunk arra, hogy Hajnaú, és ugyanakkor gondolhatunk arra is, hogy Isten mégis győzelemre viszi az ő magvetését. Ezeknek az aradi vértanúknak a börtönben az utolsó éjszakán elmondott imádsága, én hiszem, hogy meglágyította sokak szívét, és így talán az ifjú Ferenc Józsefét is, aki ekkor még a retorzió, a megtorlás oldalán állt, és annak volt tulajdonképpen a elindítója, másrészt pedig az idős Ferenc József, aki a kiegyezés után a magyaroknak a szívébe költözött. Ma is lehet talán még látni régi otthonokban Ferenc Józsefnek az emlékét őrző képeket magyar címerrel együtt az öreg szakállas bácsit, akit mindenki a nemzet prominens személyiségének, nagyapjának tudott talán akkor már elfogadni. De testvérek, lehet, hogy ez kicsit itt most romantikus megközelítés, amit én elmondtam, de a valóság ez, hogy az Isten magvetésében, aki a jót műveli, a jóval legyőzi a gonoszt. És ez nem csak valamiféle vallásos fikció, hanem ez a történelmek is a tanulsága. Lehet jól a történelemben is helyezkedni, pontosabban a történelemben jól megtalálni a helyünket és a küldetésünket. A második, hogyan éljük meg a jólét idejét, amiben most élünk. Ki mint vett úgy arat, Pál apostolnak a nyomán, ugye kialakult ez a magyar szállóige is, de Pál apostol azért tovább viszi, nem egyszerűen csak arról van szó, hogy hát légy okos, és hát vessél rendesen, és jót, és eleget, és ne spórolj, mert nem fogja megérni, adjál bele mindent. Itt nem egyszerűen csak egy ilyen gazdasági szemléletről van szó, mert Pál apostol azt folytatja is, hogy a bő aratásból bő adakozás következik. Ez a bizonyos túlfolyás, túlcsordulás. Pál apostol szavait egy olyan gyülekezethez intézi, a korintusi gyülekezethez, melyben egyszerre voltak jelen a jólétben élők és a szegények. A korintusi gyülekezet mégis a mintapéldája volt a Krisztust meghazudtoló vallásoskodásnak. A négy korintusi levélből kettő maradt ránk, és biztos, hogy nem véletlen, hogy ez a kettő, amelyikben bizony tételesen föl vannak sorolva azok a bűnök, azok a visszaélések, amelyeket éppen talán a nagy jólétben, a nagy urbánus, városi nagy jólétben egyik oldalról megélt a gyülekezet egy része, a másik oldalon pedig ott volt megint csak a városi életnek az árnyoldala, a szegénység. És a kettő valahogy nem tudta egymást kiegyenlíteni, mert valahol a magvetés az csak arról szólt, hogy nekem minél több legyen. Ahogy a mai napra egyébként szintén kijelölt ige, ami nem hangzott, de el is hangzott, bocsánat, hiszen tényleg nem azt választottam. A bolond gazdagnak a példája, aki rengeteget takar be a csűrébe, és így kezd gondolkodni, de jó, sok van nekem, hát akkor most már élhetem nyugodtan az életemet, és szól az isteni szózat, bolond, még ma éjjel elkérik a lelkedet, még ma éjjel meghalsz, kinek gyűjtöttél? Testvéreim, így van, a gazdagság, a jólét elveszi az ember józan eszét. És a természet tanít bennünket. A lefolyástalan tó vize megposhad. Meghal. A Jordán élő vize belefolyik a holtengerbe, és ott megszűnik az élet. Bár talán már vannak bizonyos jelek, hogy mégiscsak elkezd valahogy éledni. És már a profécia is szól erről, egy ősi profécia, hogy majd egyszer a szentélyből, a templomból fog folyni a víz, és a holt vizet élővé fogja tenni. Kedves testvéreim! Az anyagi javakkal való gazdálkodásunk tükrözi keresztény hitünk mienségét is. Ez lehet materiális, vagy lehet lelki adakozás. Mind a kettő együtt fontos. Tehát, hogy az anyagi javainkat és a lelki életünket, az üzleti életünket és a vallásos életünket ne válasszuk szét, éljük együtt. Van-e túlcsordulása a mi keresztény életünknek? Szórjuk-e az ige magját pazarlóan, mint a magvető, vagy magunknak gyűjtünk rakásra, akár vallásos élményeket is. De lefolyástalanok vagyunk, mert már a következő generációig nem jut el a hitünk. Ahogy régen még nagyszülők tanították az unokákat imádkozni. Ez a túlcsordulás megtörténik-e ma a mi családjaink életében? Vagy megtörténik-e a mindennapi életben, a munkahelyünkön, az utca emberével való találkozáskor, kiderül-e rólunk az autó volánja mellett, lehet, hogy ott van a hal a kocsinak a hátulján jelezve, hogy mi keresztények vagyunk, a szimbólum, ugye, és közben ugyanúgy rázzuk az öklünket, vagy udárunk a másikra türelmetlenül, mert valahogy ott mégsem vagyunk annyira keresztjének a volán mögött. Drága testvéreim, mit osztunk meg szeretteink körében? Mit osztunk meg az interneten, a Facebookon? Megosztjuk-e azt, amit kaptunk? Van-e mit megosztanunk? Elfogadjuk-e Isten bő magvetését, lelki magvetését itt, ezen a helyen, ahol Isten ezt lehetővé teszi számunkra? És végül, kedves testvéreim, hogyan érjük meg az Isten aratását? Jézus megdöbbentő mondata, és ezért is választottam ezt a Lukás 18-at a lekciónak, hogy ezt a mondatát vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot a választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És gondoljunk most az aradiakra. Vajon értelmetlen volt? Nem. Mondom nektek, igazságot szolgáltat nekik. És Isten igazságot szolgáltatott, hiszem, hogy hitben élték meg a halálukat. És hitben hagyták hátra ezt a koncepciót, ezt az elvet, ezt a felfogást az utódokra. Egyikük, másikuk csodálatosan beszél a nem sokára megőzvegyülő társával, vagy üzen neki. Rábízza a gyermekeket, a jövő generációt. Mert tudja, hogy bár én meghalok, de az élet nem áll meg. És tovább kell adni. De amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Rettenetesen lélekbe markoló mondat ez. Lélekbe markoló kérdése az Úrnak. Talál-e hitet a földön? Jézus a magvető, Jézus az áldozat, a földbe hulló mag, magáról mondja, olyan ő, mint a búzaszem, amely meg fog halni, és azért kell meghalnia, hogy sokszoros termést hozzon, mert ha nem hal meg, ha nem hull a földbe, akkor egymaga marad. És ezt nem csak mondja, de meg is teszi. Jézus vérének magvetése ma is áldott aratást eredményez ott, ahol őt hittel befogadják. Jézus most is a hitünket ébreszti, amikor ezt a kérdést szegezi nekünk. És lehet, hogy kellemetlen, kényelmetlen, de legyen most ez az utolsó szó. Nyugtalanítson bennünket, amíg nem találjuk meg a helyünket, a küldetésünket. Amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Amen. Imádkozzunk. Úrunk, ezen a napon a kétszeres emlékezés, emlékeztetés napján hálát adunk. Igen, hálát adunk azért a sötét napért, ami akkor történt, és hogy az úgy történt. Hálát adunk azokért a csodálatos magyarokért, drága elődeinkért, akik a te példádat követve termést ígérő magként hullottak a földbe. És az ő hitüknek és szeretetüknek gyümölcseit láthatjuk a magyar történelemben. De te add, hogy meglássuk a magunk életében is. És meglássuk a magunk környezetében, hogy el ne feledjük, mennyi jót tettél velünk ebben az évben is. Hogy tele a kamra, hogy tele a pince, hogy minden megvan, amire szükségünk van, talán még több is. Úrunk, de vajon találsz-e hitet, és találsz-e szeretet által munkálkodó, túlcsorduló hitet? Kérünk, ne csak elgondolkoztass ebben bennünket, de indíts könyörületre, hitre, szeretetre. Ámen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen.